Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, foglaljátok el most helyeteket és hallgassátok meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, kedves testvérek! Isten hozott mindenkit, aki ebben az esős vasárnapon ide vezetett az Úristen. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Elsősoron hadd köszöntsem vendég ige hirdetőnket, Simonfi Sándor esperes urat, aki mindig olyan szívesen tér vissza hozzánk, mindig első hívásra. Lelkipásztorunk szabadságát tölti, és ezen a vasárnapon még Simonfi Sándor hozza közénk az igét. Áldja meg őt és családját, az Úristen, köszönjük az itteni szolgálatodat. Testvérek, hirdetni való nem sok van, amint ismert hétköznyi alkalmaink még mindig elmaradnak. A neten található meg, nem élő közvetítésben, de föltöltötten az igei alkalmaink visszahallgathatók, a keddi bibliaóra is, és a hétközi reggeli rövid igei magyarázat is megtalálható a honlapunkon is, vagy a YouTube csatornán. Mivel rossz híreket hallunk most is még mindig a környezetünkből, ezért nekünk is fokozottan vigyázni kell egymásra, saját magunkra, szeretett gyülekezetünkre, ezért ülünk maszkban itt, és ehhez mindenkinek a megértését szeretnénk kérni. Presbitériumunk döntése változatlan, Isten tiszteleteinket megtartjuk vasárnap, de maszkban ülve. Annyi könnyítést ajánlunk, hogyha valakinek nehéz ezt, főleg majd ha melegek jönnek, betartani, akkor az ige hirdetés ideje alatt a maszk az levehető vagy lehúzható, de az ámenre kérjük mindenkinek megint feltenni. Úrvacsorával egyelőre még mindig nem élünk, hiányzik ez a fajta közösség, de reménykedünk benne, hogy hamarosan eljöhet ennek is az ideje. Mindamellett gondoljunk azokra, ahol ez sokkal nagyobb gond, mint nálunk. Említettem már egy vasárnapon Kárpátalját, Ukrajnában, ahol két góc van, Kijev környéke, a másik Kárpátalja, ahol sokan élnek magyar testvéreink is. Ukrajnában megint napi 800 fölötti a új megbetegedések száma. Gondoljunk azokra imádságban, ahol a vírus még mindig tombol és nagy veszélyt jelent. Az adakozást szeretném megköszönni, a szűkebb, kisebb eljövő gyülekezet is az adakozást komolyan veszi. Köszönet minden támogatásért, köszönet azoknak is, akik az egyház fenntartói járulékot, az új lehetőségeket figyelembe véve is ők elhozzák hozzánk. Ennek a módja az, hogy borítékba névvel, egyház fenntartói járulék megjegyzéssel a persejbe tegyük be ezeket az adományainkat, és következő vasárnap a presbiteri asztalnál pedig a nyugtát ugyanezen a módon a saját borítékunkba visszakapjuk. Köszönet érte. Szeretnék áldott vasárnapot kívánni mindannyiunknak. Legyünk az igének úgy most hallgatói, hogy sokat vigyünk belőle haza, és az legyen az életünknek tovább vívő ereje. Áldás békesség.
Most dicsérjük Istent énekszóval, énekeljük el a 98. Zsoltárunknak az első és a második verszakát. 98. Zsoltárunknak az első verszaka így kezdődik, énekeljetek új éneket az Istennek. Énekeljetek új éneket, Istennek a cselekedet, karjának nagy erejével, mi velünk az ő üdvösségét kétség nélkül megérteti. Szent igazságát, kegyességét minden népnek kijelenté. Meggondolá irgalmasságát, és kegyességét tekinté, és az ő nagy hűséges voltát az Izraelhez téríté. Nekünk küldött üdvösséget az egész föld kerekségen nyilván meglátta minden nemzet. Örvendjen néki hát minden. Most hallgassa meg a gyülekezet a Heidelbergi KT 29. napi úrnapi kérdéseit és feleleteit.
29. úrnapjára viratottunk. Kátink kérdései és válaszai így hangzanak. Valósággal Krisztus véré, testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem. Amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezésmód szerint a Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanezt a Krisztus Jézus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiöntött vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosokká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeséivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna, és tettünk volna eleget a bűnért.
Most csendesedjünk el, és imádkozzunk. Téged illet, Urunk, minden dicséret és minden dicsőség, hiszen Te szabadító Isten vagy, kegyelmedből, szeretetedből, Szabadító Istennek mutattad magad, már először választott néped életében is, amikor elhívtad őket, amikor vezetted őket, amikor megőrizted őket, amikor kiszabadítottad őket sok-sok csodán keresztül is, a te kegyelmed, szabadításod még akkor is megmutatkozott, amikor olykor megintetted őket, hiszen te megőrző, kegyelmes, szabadító Istenként mindig mellettük álltál. Oly sok nép akarta eltörölni őket a földnek a színéről, de te megőrizted, megszabadítottad az ő életüket, hogy meglássa a világ, te vagy az egyedüli Isten, és nincs más Isten rajtad kívül. És mennyei Urunk, Istenünk, mi is a te szabadításodnak gyermekei vagyunk, Krisztusban és Krisztus által, mert a legnagyobb szabadításnak hangját, valóságát hallottuk meg és élhettünk át, amelynek jele és pecsétje Krisztus halálára emlékezve éppen az úrvacsora, nem csak jelként, hanem átélhető valóságként is. Ebben ismerhettük fel mi is, hogy minket is elhívtál, kiválasztottál, és bennünket is megőrizni akarsz. Krisztus eljövetelére, az újjáteremtésre, a te dicsőséged országod, dicsőséges országod kiteljesedésére, ahol együtt lehessünk veled, és magasztalhassunk téged örökkön örökké, örök boldogságban. Szabadító Isten vagy, Urunk és Istenünk. És éppen ezért nekünk ma a küldetésünk, hogy a te szabadításodnak dicsőségét felmutassuk a világnak. Felmutassunk úgy, hogy a mi életünkben, a mindennapokban is megláthassa a világ, hogy milyen nagy a te kegyelmed, a te hatalmad. Nem új énekekkel, hanem új élettel kell hirdetni és magasztalni és dicsőíteni a te örökké szent nevedet. Erre hivattattunk, hogy bennünk, rajtunk keresztül a te hatalmad, kegyelmed által láthassa meg a világ ma is. Te vagy egyedül a kegyelmes, szabadító Isten, és nincs más Isten rajtad kívül, aki megtarthatná az embert. Urunk Istenünk, bár erre hivattattunk, de tudjuk nagyon jól, hogy élve életünket, milyen sokszor ennek a szabadításnak ereje, hatalma, valósága nem látszik a mi életünkön. Bár erre hivattattunk, s hisszük, hogy erre őrzöd a mi életünket, nem csak tegnap és tegnap előtt, hanem ma is és holnap után, egész életünkben, mint halálig, de nem látszik. És a világ nem látja ennek a szabadításnak az erejét. És tudjuk jól, Istenünk és Urunk, hogy miért van ez így. Mert gyarlók vagyunk mi is, mint bármely ember, gyarlók és esendők. És bár te a Szentlélek által minden hatalommal és erővel kész vagy megajándékozni bennünket, hogy győzünk, mégis milyen sokszor a mindennapokban talán észre sem vesszük az apróságokban, egészen más igazságok szerint élünk, más érzések, gondolatok vannak bennünk, mint amire hivattattunk. És tudjuk, hogy amikor újra és újra vasárnaponként is összegyűjtesz bennünket a te igédnek olvasására, hallgatására, akkor ezt azért is teszed, hogy megnyisd a mi szemünket, hogy megnyisd a mi szívünket, hogy lássunk és értsünk, hogy téged lássunk és a te szavadat értsük és a te akaratodat, és törekedjünk arra, nem a magunk erejéből, a tiédből, amit kész vagy nekünk is adni, újra és újra, a te erődből valóban, a te szabadításodnak, emberi életet átformáló újjászülő hatalmát felmutatni a világnak. Hogy így lehessen, kérünk téged, szólíts meg minket, ne csak testi, de lelki füleinket nyisd meg, adj nekünk alázatos szívet és lelket a te igéd hallására, befogadására, és erőt a megtartására. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg most Istennek igéjét, melynek alapján az ő segedelmével szólani kívánok közöttetek, és mely írva található a Máté szerinti evangéliumban, mégpedig az evangélium 21. fejezetének a 45. versében eképpen. És a főpapok és farizeusok, hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól. Eddig Isten írott igéje. Akik a Biblia olvasó kalauz szerint olvassák a Bibliát, és gondolom, hogy a gyülekezet nagy része ilyen, talán kivétel nélkül, azok pontosan tudják, hogy mikor történt mindez, amiről az ige beszél, hogy mik az előzményei ennek az igének. Azért pár szóban hagy elevenítsem fel. Már nagy hétnek a napjaiban járunk, már túl vagyunk virágvasárnapon, túl vagyunk a templom megtisztításán, amikor Jézus újra a templomban van, tanít, és nagyon sokan hallgatják őt. És akkor, amikor ő tanít, akkor oda mennek hozzá a vének, a főpapok, a farizeusok, az írástudók, és megkérdezik Jézustól, számon kérik Jézuson, hogy milyen hatalommal, milyen felhatalmazással cselekszed ezeket, tanítod az embereket egészen másra, mint mi. És Jézus pedig kérdéssel válaszol. Azt kérdezi tőlük, hogy mit gondoltok, mit mondtok, keresztelő János, milyen hatalommal, milyen felhatalmazással keresztelt. És ezek a vének nem válaszolnak. Mert nagyon jól tudják, és magukban ki is mondják, ha azt mondják, hogy keresztelő Jánost az Isten hatalmazta fel, akkor Jézus azt fogja mondani, hogy miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondják, hogy nem, akkor megfélniük kell az emberektől, mert hiszen az emberek viszont az Istentől küldött embernek vallották, látták keresztelő Jánost. A vének hallgatnak. Azt mondják, hogy nem tudjuk. Jézus pedig erre a nem tudjuk válaszra két példázattal felel. Két nagyon jól ismert példázattal nem fogom magyarázni. Az egyik a két fiúnak a példázata, amikor az apa megkéri az egyiket, menj ki a szőlőbe, és munkáld azt, és ő azt mondja, hogy nem, aztán később meggondolja magát, és megy. A másikat is megkéri, ő azt mondja, hogy igen, megyek, aztán utána mégsem megy. Aztán jön a gonosz szolgáknak a példázata, megint nem részletezem, mert gondolom mindenki, aki itt van kívülről tudja, nagyon sok igehirdetést is hallhatott róla, pontosan tudjátok, hogy miről szól ez a példázat. És Jézusnak a szavai, a példázatai után jön el egy pillanat, amit az ige erénk tár, egy pillanat, ami tulajdonképpen a farizeusoknak és a főpapoknak az életére világít rá. Kik voltak ők? Ezt is nagyon jól tudjátok, akik itt vagytok, olyan emberek, akikről nagyon sok jót el lehet mondani. Hiszen ők valóban őszintén hittek az Istenben, őszintén törekedtek arra, hogy megtartsák az Isten törvényét, hogy engedelmeskedjenek az Isten akaratának. Sok jót el lehet róluk mondani, mert valóban várták a messiásnak, a szabadítónak az eljövetelét. Hittek az Isten igazságos ítéletében. Hittek abban, hogy lesz feltámadás. Hittek abban, hogy egyszer eljön majd a szabadító, elhozza a Messiás, elhozza nekik az Isten országának a teljességét. Eljön majd az Istennek az országa. Mindezt hitték, mondhatnánk, ugyanazokat hitték, mint mi is. De ugyanakkor azt is tudjuk, tudjátok ti is, hogy nagyon sok negatívumot is mond róluk a Biblia, főleg Jézus az evangéliumokban. Szinte az evangéliumok történeteinek harmada, fele, velük foglalkozik, róluk szól sok negatívumot. Mert ismerték a törvényt, értették a törvényt, de félreértették a törvényt, és nem csak értették, és nem csak félreértették, hanem hozzá is tettek, csak szavakat mondok, mert az volt jellemző rájuk, hogy bizony képmutatóak voltak, mai szóval élve kettős mércével mértek, másoknak a vállai a terheket tettek a törvény megtartásában, de Jézus szavát idézve, ők a kisujjukkal sem érintették azokat, és nagyon ítélkezők voltak. Azt mondták, hogy mi igen, ők nem. De a legfőbb bűnük tulajdonképpen az volt, hogy Jézus ellenségeivé váltak. Ott volt a Messiás, a szabadító, számtalan jelben, tanításban felmutatta Jézus, hogy ő az, és ők, akik pedig várták a Messiás eljövetelét, legfőbb bűnük az volt, hogy mégis ellenségeivé váltak. Meg akarták ölni. A folytatásban, ahogy a napige szerint olvassátok majd tovább, napnál világosabban elénk tárul mindez, de tudjátok jól, ilyenek voltak a farizeusok. De tegyük fel a kérdést, hogy miért foglalkozok velük ennyit, ilyen részletesen a Biblia. Mondom, az evangéliumoknak szinte harmada, szinte fele, valahogy valamilyen formában hozzá kapcsolódik, hozzájuk kapcsolódik, velük foglalkozik. Nem lenne a kevesebb elég, mint ahogy sokkal kevesebbet ír a Biblia például Heródesről, vagy éppen Pilátusról, akik szintén nem barátai voltak Jézusnak. Nem lenne elég annyi, hogy igen, voltak, ők voltak, és ezt tették. Miért ez a részletesség? Amikor a kérdésre választ adok, akkor én azt hiszem, hogy nem mondok semmi újat. Ti magatok is tudjátok, érzitek. Miért ez a részletesség? Értünk. Azért, mert a szentírók a lélek ikletése által szinte látták a mi lelkünket is. És valljuk be őszintén, úgy érezzük, amikor a farizeusokról olvasunk, hogy nincs közünk hozzájuk. Amikor olvasunk róluk, akkor az ember szinte ösztönösen, szinte zsigerből, nem a fejével, a lelkével, a szívével, szinte ösztönösen magunktól eltoljuk az ő történeteiket. Magunktól eltoljuk ösztönösen mindaz, ami róluk szól, amit róluk például Jézus is mond, a későbbi fejezetben bizony nagyon sok negatívumot, mindenféle megítélést, kritikát, negatívumot, ami róluk szól, azt eltoljuk magunktól. Ilyenek ők, de nem mi. Róluk olvasva, nyugodtan kimondhatom, hogy igen, elszörnyedünk. Ők, Isten népének a tagjai, akik hittek az Istenben, és ismerték az írásokat, hogy lehettek ilyenek? Hogy tehettek ilyet? Ilyenek ők, de semmiképpen nem mi. Miért ez a részletesség? Értünk. A farizeusokkal kapcsolatban Jézusnak van egy nagyon közismert szava, amikor azt mondja, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Jézus ezt nem a farizeusoknak, az írástudóknak, a főpapoknak mondja, ezt a hallgatóinak mondja, ezt a követőinek mondja, ezt a tanítványainak mondja. Őrizkedjetek a farizeusok kovászától. És nagyon fontos ez a mondat, és ebből nagyon sok mindent megérthetünk, mert bár nem vagyok szakács, vagy éppen pék, de annyit még én is tudok, hogy a kovász, az a kenyérliszhez képest, a mennyiségéhez képest egy viszonylag kicsike rész. És mégis az a kicsi rész, az valójában megkereszti, megváltoztatja, átformálja az egészet, az egész kenyérlisztet. Egy kicsi, egy apróság megváltoztatja az egészet. Azért van ilyen részletesen előttünk a farizeusokról szóló tanítás, az ő életüknek, bukásuknak a története, hogy felismerjük mi a saját életünkben. Amikor a farizeusok kovásza valahogy ott van körülöttünk, vagy talán a farizeusok kovásza már egy picit ott van mi bennünk. Talán egy picit már elkezdett megváltoztatni. Miért ez a részletesség? Hogy miközben az ember olvassa a róluk szóló történeteket, szavakat és tanítást, akkor az ember, ha kell, ha indokolt, akkor ne tudja eltolni magától. Ha kell, ha indokolt, akkor megérthesse az ember az igéből, hogy ami róluk szól, az igen egy kicsit, vagy talán már jobban, rólunk is szól. Még egyet szeretnék itt most kiemelni itt, amikor a farizeusokról beszélünk, amikor itt Jézus velük beszél, akkor valójában egy csoportról szól, egy közösségről. Nem egy emberről, egy csoportról, egy közösségről. Mert azért a farizeusok között ott voltak Nikodémusok is, meg Gamálielek is, akik másképpen viszonyultak Jézushoz, vagy éppen másképpen viszonyultak Jézusnak a követőihez, a későbbi apostolokhoz, de az egész csoportra nézve mégiscsak az volt a jellemző, amit itt a történetben is, a példázatokon keresztül is hallhatunk és megérthetünk. Mert a főpapok és a farizeusok hallották Jézusnak ezeket a példázatait. Jézus két példázatot mond nekik, róluk, de fogalmazhatok úgy is, hogy Jézus két példázatot vet a szemükre. Hogy nézzétek meg, ezek vagytok, ilyenek vagytok. Mind a két példázatot, ahogy mondtam, jól ismeritek, és külön-külön is egy-egy prédikációt, vagy akár többet is el lehet mondani róluk. Én most mégis a kettőnek a lényegét nagyon röviden szeretném összefoglalni. Mind a két példázat, Jézus maga is használja ezt a szót a példázatok kapcsán, mind a kettő a megtérésről és a megtérés gyümölcseiről szól. A két fiú példázata az első, nagyon röviden összefoglalva arról, hogy nem a szó számít. Nem az, hogy mit mondasz. Nem az, hogy mit vallasz magadról. Nem a szó számít. Még akkor sem, ha igaz. Hanem valójában a cselekedet. Hogy mit cselekszel. Mondhatsz igent, ha közben a cselekedeted a nemről szól. És lehet, hogy valaki nemet mond, de a cselekedete valójában az igenről beszél. A másik példázat, a gonosz szolgáknak a példázata pedig azt tárja elénk, hogy az Isten szolgája, és az Isten népe az Isten szolgája is volt egyben, az Isten szolgájának az a dolga, hogy jó gyümölcsöt teremjen, és ez a jó gyümölcs, az életnek a gyümölcse, az az Istent illeti meg, nem az övé. Nem a maga gazdagítására való, az Istent illeti meg. Az Istent kell hirdesse, és az Istent kell magasztalja. És tudjátok jól, hogy mind a két példázat megítéli a farizeusokat. Mind a két példázat esetében igaz, hogy Jézus a példázatok után ellenpéldával, pozitív példáként olyan embereket állít a farizeusokkal szemben, mondom ellenpéldaként, pozitív példaként, akiket a farizeusok lenéztek, elítéltek. Az első példázat után azt mondja, hogy ott vannak a vámszedők, ott vannak a paráznák. Igen, ők a pozitívak, ti pedig nem. A másik példázat esetén pedig azt mondja, hogy más népek. Nem ti, mint csoport, mint közösség, mint nép, nem. Más népek fogják megkapni, örökölni a földet. Vámszedők, paráznák, más népek. Ők voltak azok, akiket a farizeusok megvetettek. Igen, nagyon-nagyon-nagyon gyakran. Nem csak megvetettek, de mindenféle közösséget megtagadtak velük. Ők voltak azok, akiket elítéltek. Gondoljatok, megint egy nagyon jól ismert példát hadd hozzak. Gondoljatok a farizeusnak az imájára a templomban, aki odafordul az Istenhez, felemeli a kezét, fölnéz, és azt mondja, az Istennek imádságban hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ő, mint az a vámszedő. Mert én kedves vagyok, én igaz vagyok, én kegyelemre méltó vagyok, én a szeretetedre méltó vagyok, de ő nem. Az, hogy egy vámszedő, az minden ítéletet megérdemel. Jézusnak van egy szava, ami nagyon fontos tanítás, de olyan könnyen elfelejti az ember. És a farizeusok bizony nagyon sokszor megszegték ezt. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ők ítélkeztek szinte az egész életükben, és itt ez a két példázat, és valójában mind a két példázat őket megítéli. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Kinek szólnak ezek a példázatok? Persze a farizeusoknak, ott és akkor. De szólnak-e másnak is? Kinek szólnak ezek a példázatok? Hadd osszam meg veletek egy nagyon szomorú, fájdalmas élményemet, amit úgy érzem, hogy nagyon ide kapcsolódik. Pár hete, még talán 3 hete sincsen, egy egyházi levelező listán olvastam egy lelkésznek egy írását. Egy lelkész találkozó után ott volt a lelkében a felbuzdulás, talán most a vírusos időben, amikor el kéne gondolkozni sok mindenen, lehetne valami újat kezdeni, először csak a lelkészek életében. És az volt az ötlete, a gondolata, a javaslata, hogy össze kellene állítani egy lelkészi kiskátét, és ezen keresztül elkezdeni valami lelkészi reformációt. Vagy ő szavát idézve, mind a két szót ő írta, valamiféle lelki tisztogatást, hogy szentebbek legyünk, mi lelkészek. Hogy sokkal inkább jó gyümölcs termő eszközei lehessünk az Istennek. És tett a kiskátéban, feltett több kérdést, 21-22 kérdést. Végig olvastam ezeket a kérdéseket. Volt, amire a feleletet is leírta. Volt nem is egy, nem is kevés, ahol felelet nem volt. És ami elszomorító és megdöbbentő volt, hogy ezeknek a kérdéseknek több mint a fele arra vonatkozott, hogy mi van a lelkészek családjával, mi van a lelkészek családi életével. Szólt a válásról, szólt arról, hogy vajon hogyan hat ez a szolgálatainak a hitelességére, hogy mit kell ezzel kapcsolatban tenni, kell-e eljárás, ítélet, per alá vonni őket? Hogyan kell kivizsgálni? Kell-e kivizsgálni, hogy miért történt az, ami történt? Kell-e büntetés a számukra? De nem csak erről volt szó a családi élet kapcsán, hanem hogy lehetne megelőzni talán, hogy lelki és családok ide jussanak, házaspárok ide jussanak. Mi ebben, ha úgy tetszik, az elöljáróknak a felelőssége, küldetése, felelőssége. És volt számomra egy egészen elgondolkoztató, megdöbbentő kérdés, fővárosi lelkész voltam egész életemben, nekem ez eszembe se jutott volna. Volt egy ilyen kérdés, hogy vajon egy lelkész beírassa-e, vagy elviheti a gyermekét a falu iskolája helyett egy másik iskolába? Meghökkentett és megdöbbentett a kérdés, mert hát olyan nyilvánvaló, hogy valójában miről utalt, amire az ember első pillanatra itt városiként nem is gondol. Igen, ott van egy faluban, ott szolgál a lelkész, jár hittan tanítani az iskolába, és hát az iskola, mondjuk így, tanulóinak elég tekintélyes része, vagy talán a többsége cigány származású, odaírassa a gyerekét? Vagy máshova? Már a kérdés is milyen furcsa, megkökkentő, elgondolkoztató, megdöbbentő. Ott volt egy csomó kérdés, és ott volt a legtöbb kérdés utána kérdőjel. Nem volt rá válasz. És a lelkész azt kérte a levelező lista olvasóitól, társaitól, hogy mindenki írja meg a véleményét, a gondolatát, adjon válaszokat a nem megválaszolt kérdésekre, vagy ha úgy érzi, tegyen fel újabb kérdéseket, és adjon újabb válaszokat. És mi volt a legfájóbb, ami miatt, ezt valahogy most idehoztam előttetek, számomra a legfájóbb, a legelgondolkoztatóbb az volt, hogy nem volt reakció. Nem volt válasz. Senki sem szólalt meg, senki egyetlen egy megválaszolatlan kérdésre nem adott semmilyen választ, így mondom, így igaz. Én sem. Nem volt felelet. És elgondolkozik az ember ennek az igének a fényében is, ott van a hívás, Jézus ma is a tanítványait, az övéit arra hívja el, a lelkészeket, ha úgy tetszik, különösen is, hogy éljetek egészen más életet. Egészen más életet, mint a világ, hogy közöttetek ne úgy legyen, mint a világban. Ne úgy legyen a ti családotokban sem. Ami a világban megszokott, ami a világban természetes, házasodok, elválunk, az nálatok ne legyen természetes. Ott van ezzel kapcsolatban Jézusnak a tanítása, a szava, amit az Isten egybekötött, az ember el ne válassza. Ott van a szó. Mi a gyümölcs, amit meg kell teremnie Isten szolgáinak, Isten népének, a választottaknak? Mi a gyümölcs? Az egyik gyümölcs, igen, nagyon hétköznapi, és mégis az Isten dicsőségét hirdető, az ember megtartja ezt a választ. Amit Jézus mond, náluk lehet, nálunk nem. Vagy ott van, milyen sok tanítás Pál apostolon keresztül a családról. Milyen legyen a férj a feleség felé, milyen legyen a feleség a férj felé, milyen legyen a szülő a gyermek felé, milyen legyen a gyermek a szülő felé. Ott van a tanítás. Miből látja a világ az Isten szabadítását? Mivel szolgál az Isten népe, akik hisznek, az ő segítségét, erejét kérik, mivel mutatják fel, igen, megteremtük azt a bizonyos gyümölcsöt, ha nálunk egészen másképpen van, mint máshol, mint másnak. Csak közben ott vannak a hétköznapok. Az a levelelőző listás levél, az csak a lelkészekről szól. A lelkészek válását, családi életét, hova írassuk be a gyerekek kérdését, velük kapcsolatban vetette fel. De ha ezeket a jelenségeket nézzük, akkor nem kell, nem szabadna, nem lenne igazságos megállni a lelkészeknél. Mert presbiterre, gyülekezeti tagra, mindenkire igaz lehet. És mindenhol igaz, egyre inkább igaz, remélem, ebben a gyülekezetben nem. De az egész egyházat nézve, Magyarországon, Európában, a világban mégiscsak igaz. Egyre inkább ugyanazok a jelek, ugyanazok a tendenciák, ugyanazok a statisztikák jelennek meg, mint máshol, mint a világban, mint a gyümölcsöt nem termők életében. Olyan jól látjuk, olyan jól látjuk, idézőjelbe téve mondom, a világ paráznáit, olyan jól látjuk a világnak a vámszedőit, olyan jól látjuk, miben van hiátus az életükben, miben botlanak el, olyan jól látjuk. De amikor rólunk van szó, amikor a mi csoportunkról, akkor hallgatunk. Igen, mert nem volt válasz például a lelkészek válásával kapcsolatban, mert ez egy kényes kérdés. Mert ha valaki kimond és leír valamit, akkor nem csak egy bibliai igazságot ír le, hanem valójában megképzik előtte egy másik lelkésznek az arca, egy harmadiké, esetek, történetek, megképzik előtte minden. És olyan kényes ez a kérdés. Vagy igen, ott volt a kérdés, hova írassuk be a gyereket, a körzetes iskolában, vagy valahova máshova, mindenki gondolkozzon el. Igen, iskolát kell választani a gyereknek, a legjobbat, ahol a legkevesebb bántás éri, ahol a legkevesebb problémával kell együtt élnie a gyermeknek, ahol a tanár a legtöbbet tudja kihozni az osztályból. Igen, hirdetjük lelkészként, vagy valljuk, presbiterként, gyülekezeti tagként, hogy nekik is szól az evangélium, de belépni, de közösséget vállalni, milyen furcsa. Lehet, hogy kicsit olyan a helyzet, mint hogyha Jézus ment volna mondjuk egy vámszedőnek a házához, és azt mondta volna a tanítványoknak, ti maradjatok kint, ez nektek veszélyes, ez nektek nem jó, majd bemegyek én egyedül. Félre ne értsetek, nem ítélek el senkit. Mert ott van a páli tanítás, ami nem olyan nyilvánvaló, hogy mi történik otthon. Ott van a páli tanítás például a családról, házaspárról, szülőről, gyerekről. Ki tudja azt, ki látja azt, mi megy ott. És ott a mindennapokban talán kisebb, nagyobb kovász, mindenkinél megjelenhet, ha magunkról van szó. Bizony a farizeusok kovásza bennünket is kísérthet. Hallgatunk, mert kényes a kérdés. Hallgatunk olyanban, amiben benne lehetünk, és megítélünk olyat, ami talán nem érinthet bennünket. Vagy kimagyarázzuk. Mert ez is jellemző volt a farizeusokra. Hivatkozunk arra, igen, mondta ezt Jézus, amit az Isten egybeszerkesztett ember el ne válassza, de azért mondta, hogy van kivétel ott a hegyi beszédben. Vagy Pál apostol is beszél ugyanerről a kérdésről úgy, hogy van eset, amikor mégis lehet. Csak valahogy úgy van, mintha látjuk a helyzetet, a statisztikákat, mintha ezek nem kivételt erősítő szabályok lennének, hanem már ez lenne maga a szabály. Mindent lehet. Minden megtörténhet ugyanúgy, mint a világban. És amikor családról, szülőről, gyerekről, házaspárról beszél, tanít Pál apostol, mi az egyik szerepe, mi a másiké, mit kell tenni az egyiknek, mit kell tenni a másiknak a családon belül, akkor lehet azt mondani, igen, ez akkor volt, máskor volt, még olyan patriarchális társadalom, és csak ez tükröződik, ez képződik le Pál apostol szaván keresztül, mintha szavak nélkül az jelenne meg a lélek mélyén. Milyen hatalommal, milyen felhatalmazással mondta ezt mondjuk Pál? Milyen hatalommal? Mert belül talán az ember oly könnyen nemet mond rá. A farizeusok halván az ő példázatait. Miért irattak meg ezek a példázatok? Meg a korábbi és a későbbi tanítások, a farizeusok, az írástudókról. Igen, ha kell, akkor észrevegyük. Ha kell, akkor felismerjük. Ha kell, akkor meglássuk azt, hogy mi is igent mondunk, aztán nem lesz belőle. Még másokat talán lelkünk mélyén egy kicsit el is ítélhetünk, bár szavak nélkül, mert tudjuk, nem illik, szavakban nem illik, de valójában, mintha egy kicsit ők lennének azok, akik nemet mondanak, és mégis igen lesz belőle. Azért, hogy felismerjük, ha Isten gyermekeinek és szolgáinak valljuk magunkat, és tudjuk jól, hogy mindig és mindenben az ő szava, az ő akarata, Jézus tanítása szerint kell mindenben élnünk, csak éppen az ő követőiként, szolgaiként, amíg saját életünket, a saját kis kertünket a magunkénak érezzük, a gyümölcsöket magunknak akarjuk megtermeszteni, élvezni, és nem az ő neki való engedelmességben, és nem az ő dicsőségére. A főpapok, a farizeusok hallották a példázatokat, és megértették, hogy róluk van szó. Jézus mind a két példázat után konkretizál. Ha úgy tetszik, szó szerint lefordítja, hogy kell ezt érteni. Konkretizál abban, hogy rólatok szól, egészen nyíltan mondja. Ezek vagytok ti, és azok pedig a mások. És valójában egészen konkrétan megmondja, hogy mi az ítéletetek. Az első példázatnál, a két fiú példázatánál azt mondja, és hagyj olvassam fel, mert a különbség nagyon fontos, azt mondja Jézus, ti pedig, pillanat, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Ebben a konkretizálásban, amiben benne van egyféle ítélet is, az van benne, hogy ők, akiket elítéltek, megelőznek az Isten országában, de még benne van az is, de ti is bejuthattok. A második példázat után már sokkal keményebben fogalmaz Jézus, mert ott ezt mondja, annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. A második szó, a második konkretizálás, a második ítélet, az már sokkal keményebb. Tulajdonképpen elvétetik. Ez tényként jelenti be Jézus. Elvétetik tőletek. Ez faktum. Ez eldőlt. Ezen már nem lehet változtatni. És azért mondja ezt így Jézus, mert itt már a farizeusokban, miközben hallgatták az első példázatot, hallgatták az utána hozzáfűzött Jézusi szavakat, és miközben hallgatták a második példázatot, már a farizeusokban ekkor eldőlt. Eldőlt az, hogy el akarjuk fogni. Eldőlt az, hogy meg akarjuk ölni. Eldőlt az, hogy el akarjuk némítani. A farizeusokban ekkor már eldőlt. Jézusnak még ki se kellett mondani a szót. Bennük a szándék, az akarat eldőlt. Csak még féltek az emberek miatt megtenni. Még egy pár napot, még egy-két előkészületet meg kellett tenni. A második már faktum, tény, elvesztetek. Az a történet, aminek egy pillanatát emeltem ki az igén keresztül, az a múltról szól. De a példázatok azok maiak. A példázatok a máról szólnak. A farizeusoknak, életüknek, gondolkodásuknak, cselekedeteiknek, a farizeusoknak a részletes bemutatása a mi számunkra valójában egy tükör, hogy belenézzünk. A következő napokban, még a jövő vasárnap is, a kalauz szerint végig valamilyen értelemben a farizeusokról és a farizeusoknak beszél Jézus. Mutatja fel az ige, hogy milyenek voltak, milyenekké lettek, hogy mit cselekedtek. Az ő életüknek, az ő elbukásuknak a részletes bemutatása egy tükör. Egy tükör, hogy belenézzünk, hogy felismerjük a farizeusok kovászát. Egy tükör, hogy belenézzük, egy tükör, hogy megértsük, hogy felismerjük, hogy megértsük, ha rólunk szól, ha annak a kovásznak akár csak egy morzsája, az ő indulatoknak, az ő bűneiknek, gyarlóságuknak, akár csak egy árnyalatnyi jele is bennünk van. Azért tárja az ige ilyen részletesen elénk nap-nap után, például ezekben a hetekben, hogy megértsük még időben, hogy rólunk szól. Hogy megértsük még időben, ha megfertőződ bennünk ez a bizonyos kovász. Hogy megértsük időben, amíg nem késő. Hogy megértsük azért, hogy ne váljunk elbukott farizeusokká, hanem valójában, ami az első példázat után felhangzik. Nézz a tükörbe, ilyen vagy. Igent mondasz, és nemet cselekszel. Nem hozod meg az engedelmességnek, a teljes engedelmességnek a gyümölcsét, de még megváltozhatsz. Megítél talán a világon másokon keresztül azért, hogy felismerd. Igen, ő is megváltozott. Akit pedig lehet, hogy lenéztél, akit pedig lehet, hogy te elveszettnek gondoltál, akit pedig lehet, hogy te megítéltél, de ő is megváltozott, mert meghallotta az Atyának, Krisztusban a hívó szavát. Azért van nekünk ez a tükör, hogy még mi időben felismerjük ezt, és tudjunk valóban igennel felelni a hívásra, és valóban az igent megcselekedni a mi életünkön keresztül. Amen. Feleljünk most Isten igére, énekszóval fennállva, énekeljük el a 457. dicséretünknek a harmadik verszakát, a 457. dicséretnek a harmadik verszaka így szól, ó Jézus, szólsz a szívhez a szó szeriden ér. Jézus, szólsz a szívhez, a szó szeliden ér. Így bánsz velem, te érted, hull testemből a vér. Most szégyennel be. helyünket elfoglalva imádkozzunk. Mennyi Urunk, megváltó Jézusunk, olyan fájó belenézni az ige tükrébe, mert gyarló az ember, és gyarló még a te választott néped is, mert igaz, hogy mi hitben, hitáltal megismertünk téged, meghallottuk a te szavadat, és ezt a hitet te támasztottad mi bennünk. Igaz az, hogy mi átélhettük, hogy a te választott néped vagyunk, és a te kegyelmednek, szeretetednek minden csodáját és hatalmát, de amit a szeretetedből fakad, ami a te kegyelmedből fakad, milyen könnyen az ember, mert ilyenek vagyunk, valahogyan a magunkénak érezzük, mintha a mi érdemünk lenne, hogy ismerjük a törvényt, az akaratodat, mintha a mi érdemünk lenne, hogy hiszünk benned, hogy vannak reménységeink, az örök életre nézve is, és hogy a te megőrző kegyelmed őrzi lépteinket itt a földön, mintha mi érdemünk lenne, hogy mindezt te tőled megkaphattuk, nem pedig ingyen kegyelemből történt volna mindez. Mennyei Urunk Jézusunk, te nagyon sokszor, igen, még a tanítványaidat is nagyon kemény, feddő szóval illetted, akkor is, amikor talán a farizeusok kovásza valamilyen szinten, formában az ő életükben is megjelent. Mert igen, ők is tudtak ítélkezni, és ők is keresték az első helyet még egymás között is, és ők is nagyon sokszor csak magukra gondoltak, és ők is nagyon sokszor úgy gondolták, ők az elsők, ők a jók, ők a választottak, és a többiek feledhetők, ítélhetők. Milyen fájó szembenézni azzal, amikor a farizeusokról olvasunk, hogy ha igazán alázatos szívvel közeledünk a te igédhez, abban nem csak őket ismerhetjük meg, hanem arra a kísértésre is rálelhetünk, ami bennünket is kísért, és ami talán olykor, igen, ott van a mi lelkünkben is, és az ő gyümölcstelen életükben ráismerhetünk arra, hogy igen, lehet, hogy nagyon sok gyümölcsöt megterem a mi életünk, de milyen sok olyan területe van az életnek, akár a legszemélyesebb életünknek is, amelyben azt a gyümölcsöt, amelyben felmutathatnánk a te szabadításodat, amelyben megmutathatnánk, hogy mi teljesen követjük a te erőd által, a te szeretetettől megerősítve az isteni tanítást, a krisztusi tanítást is szólt, milyen fájó látni azt, igen, az élet valóságával szembesülve. Vannak gyümölcstelen részei a mi életünknek. Nem csak egyenként, hanem együtt is. Fájó ezzel szembenézni, de kérünk téged, te buzdíts arra és indíts arra a lélek által, hogy mégis nézzünk szembe velem. Mert azt hisszük és azt reméljük, mindezeken keresztül azért szólsz hozzánk keményen, mert még tart a mi számunkra a kegyelmi idő, hogy megtegyük a megtérésnek azt a lépését is, hogy meghozzuk mindenben azt a gyümölcsöt, amelyre hivattattunk. Hogy felmutassuk a világnak azt, hogy valóban milyen az az élet, ami veled telik, ami a te akaratod szerint folyik mindenben, mindenkor. Hogy milyen az a szolga, a te szolgád, szeretett szolgád, akik nem csak a szavakban, hanem a cselekedetekben is, lett légyen az az élet bármely területe, igen tudnak mondani és igent akarnak cselekedni. Hisszük és reméljük, hogy hozzánk úgy szólnak még ezek a tanítások, hogy nem veszett el minden. Mert még rajta vagyunk a keskeny úton, és éppen azért nyesegeted az életünket, hogy rajta is maradjunk. Hogy a mi életünk ne úgy folyjon tovább, mint a farizeusoké, akik nem vették észre az apró dolgokban, hogyan tértek el az Istennek törvényétől, akaratától, és a végén végképp elvesztették az utat. És igen, igazzá vált, ha megbetetteket és más népeket hívott el az Úr, és ővelük töltötte meg azt a bizonyos mennyegzőt. Urunk Jézusunk, arra kérünk téged, éppen ezért, amikor a következő napokban is fájó igéket kell hallgatnunk, olvasnunk róluk, akkor érezzük azt, hogy az bennünket is nyesegetni akar, tisztogatni akar, az igaz úton megtartani akar, és éppen ezért ehhez te adj nekünk alázatos szívet és engedelmes lelket. Amen. Most mindenki a csendes percben vigye imádságát, személyes imádságát az Isten elé. Most fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájan ti véletek. Amen. Most pedig helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el a 305. dicséretünknek 3. és 4. verszakát. 305. dicséretünk 3. verszaka így kezdődik: ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka. Isten bölcsességének megfoghatatlan titka, hozzánk való szerelmének mély tengere mi ritka. Ki ezt eszébe venni, milyen szívébe tenni? Mi azért vígan dicsérünk, ó jó Atyánk, tégedet magasztalunk, s arra kérünk, hogy Isten.